Kegyelem és békesség nékünk Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, akik ebben a zord időjárásban is vették a fáradtságot, hogy eljöjjenek. Kezdjük imádsággal, énekben mondott imádsággal a 470. dicséretet énekeljük. Annak első versét így fönnállva, a másodiktól az ötödikig pedig folyamatosan leülve, külön nem mondjuk be, 470. ének, Úr Jézus, nézd le rám! Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy a világ sötétségében Te mindig világosság maradsz számunkra, és ma este is azért jöhettünk ide, hogy újra megpillantsuk a Te fényeidet, hogy újra hitünk legyen, a helyes irányban tovább menni, hogy ma is valami új kezdődhessék. Kérjük ezt tőled, kinek-kinek egyenként, és köszönjük neked a gyülekezet közösségét, ahol együtt kereshetünk téged. Köszönjük azokat az ígéreteidet, amiket nem egyes embereknek, hanem a Te népednek adtál, és amik együtt érvényesek ránk. Köszönjük az ígéretet, hogyha csak ketten vagy hárman vannak együtt is a Te nevedben, ott vagy közöttük. És hogy nappal ködoszlop, éjszaka tűzoszlop formájában vezeted a Tiédet. Köszönjük ezeket az ígéreteket, amiket, mint a Te néped, birtokolhatunk, és hadd, hogy most újra hitünk legyen ebben. Engedd, hogy megerősödve menjünk majd haza, és szólongassál minket nevünkön, ott, ahol leginkább szükségünk van rá, ahol betegek, gyengék, sérültek vagyunk, erőtlenek, ott segíts meg minket, Urunk, ezt kérjük tőled. Amen.
Ma este két helyről
hallgassuk meg Istenünk igéjét. Jób könyve 38. fejezetéből az első 7 verset, majd ugyancsak Jób könyve 42. részéből az első 10. Akkor megszólalt az Úr a forgó szélből, és ezt mondta Jóbnak: ki akarja elhomályosítani örök rendemet értelem nélküli szavakkal? Öveszd hát fel derekadat férfiasan, én kérdezlek, te meg oktass engem. Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem? Mondd el, ha tudsz valami okosat. Tudod-e, ki szabta meg annak méreteit, vagy kifeszítette ki fölötte mérőzsinórját? Mire vannak erősítve oszlopai? Ki helyezte el sarokkövét, amikor együtt vigasztoztak a hajnali csillagok, és újjongtak, mint az Isten fiak? A 42. részből olvasom folytatólagosan. Felelt Jób, és ezt mondta az Úrnak: tudom, hogy te mindent megtehetsz, nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál. Ki merné elhomályosítani az örökrendet tudatlanul? Azért mondottam, hogy nem értem. Csodálatosabbak ezek sem, hogy fölfoghatnám. Hallgass meg, hadd beszéljek, én kérdezlek, te pedig oktass engem. Csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok porban és hamuban. Miután az Úr mindezeket elmondta Jóbnak, így szólt az Úr a témáni Elifázhoz: haragra gerjedtem ellened és két barátod ellen, mert nem beszéltetek rólam olyan helyesen, mint szolgám Jób. Azért vegyetek 7 bikát, meg 7 kost, menjetek el szolgámhoz, Jóbhoz, és mutassatok be égő áldozatot magatokért, szolgám Jób pedig imádkozzék értetek. Mert csak rávaló tekintettel nem szégyenítlek meg benneteket, hiszen nem beszéltetek rólam olyan helyesen, mint szolgám Jób. El is ment a témáni Elifáz, a suahi Bildád és a naamái Cófár, és úgy jártak el, ahogy az Úr megmondta nekik. És az Úr újból kegyelmesen tekintett Jóbra, az Úr jóra fordította a sorsát, miután Jób imádkozott barátaiért. Ezt a címet kapta ez a mai este, hogy eddig hallomásból ismertelek, és mindnyájan így vagyunk, hogy ne lennénk így, hallomásból ismerjük őt, szüleink, imádkozó nagymamánk, nagyapánk tanítása, gyerekkori hittantanárunk, édesanyánk, életünk párja, lelkipásztorunk, sokfelől hallottunk mi már az Úrról, és adjuk meg, hogy nagy dolog, hogy hallunk. A szemünkkel csak azt látjuk, ami, ahova egyenes vonalat tudunk húzni, a fülünk pedig be tud kanyarodni. Hogy úgy mondjam. Azt is halljuk, ami az előszobában van, holott nem látjuk. És manapság már nem hiszem, hogy nagyon sok újdonságot mondanék azzal, hogy az intrauterin időszakban a kicsi magzat hallja nem csak az édesanyja szavát, hanem az édesapjáit is, meg a testvéreit is, és meg tudja különböztetni őket. Kimutatták, hogy másképp reagál, másképp mozdul, szívverése változik, stb. És ott álltam ötünk közül, sajnos mi már csak 4-en élünk, testvérek, legidősebb bátyámnak a halálos ágya mellett. Nagyon fiatalon ment el, 47 évesen, és már nem ismert meg engem, már senkit nem ismert meg, de még élt, még beszélt, tudnélik úgy, mint ahogy egy éves korában, vagy két éves korában beszél az ember, ha már tud valamit beszélni, megismételte azt, amit hallott. Én csodálkozom, ott ültem az ágya mellett, és a kórterennek a másik végébe suttogott egymással két nővérke, add ide azt az ampullát, és akkor a bátyám azt mondta, add ide azt az ampullát. Mondom, mit adjak? És akkor értettem meg, hogy ő neki a hallása már félig úton volt az örök hazába. És még mindig hallott. Még mindig hallott. Úgyhogy nagy dolog az, hogyha mi hallottunk az Úrról, nem akarom én ezt lebecsülni, csak hogy a mai esténk pont arról szól, hogy ebben a dologban is vannak lépcsőfogak, lehet előre lépni. Onnét, hogy csak hallomásból ismertelek, Jób a szenvedő igaz, aki az Úr Jézus előképe, ha csak tökéletlenül is, de mégis az igaz, aki szenved, valamit kiábrázol a Krisztusi áldozatból, tükör által homályosan messze az Ószövetségben. Hát ez a Jób is lépett előre odnét, hogy csak hallomásból ismertelek, de most már több van annál, mint hogy azt mondták, hogy. Most már én is tudom. Mint ahogy látok valamit, és megbizonyosodok róla. Hát nagyon szeretném, testvérek, hogyha ma este úgy megbizonyosodnánk a mi Urunkról, arról, hogy ő jót akar nekünk, arról, hogy ő hűséges hozzánk, arról, hogy nem vette le a kezét rólunk, akkor se, hogyha nagyon rossz dolgok történtek volna már az életünkben, nem vette le rólunk a kezét, hogy Jobról se vette le. Ha megnézzük ezt a könyvet, Jób könyve egy polgári pernek a leírása, az ókori perrendtartás szerint, jogász emberek is vannak közöttünk, bátran hivatkozhatok erre. Biblia tudósok kimutatták, hogy ami Jób könyvében zajlik, pontosan úgy zajlott bizonyos peres eljárásokban. Tudnélik a felperes, Jób, és az Úr az, aki idézést kap, hogy valami Jóbot igazságtalanság érte, és akkor az Úrnak a védelmében, az alperesnek a védelmében hárman is föllépnek, ugye Elifáz, Bildád és Cófár. Tudjuk, hogy két tanú elég lett volna, két tanú mellett még egy halálos ítélet is megállt. Ez volt Izraelnek a törvény. Egy tanú nem elég, hogy az Isten káromolta, vagy házasságot törte. Ha két tanú van, akkor a gyülekezetnek ítélnie kell. Az volt a végső bíróság akkoriban. De itt három tanú lép föl az Úr mellett. Három. És teljes gőzzel védik az Urat. És kiderül, hogy nem megy a dolog. Nem megy. Nem csak azért, mert Jób nem törik meg, hanem azért sem, mert a mi igazságérzetünk is úgy, legalábbis úgy billeg, hogy hát kinek van itt igaza? Hogy hol állnak itt a dolgok? Ezt hadd mondjam el, testvérek, a mi emberi gyarlóságunknak a megvilágítására, hogy minnyáján olyanok vagyunk, hogy szeretünk rövid tőmondatokban ítéletet alkotni. Az emberek rosszak, az emberek jók. És nagyon nehéz egyszerre az embernek a fejébe azt, hogy az emberek jók is, meg rosszak is egyszerre. És én se vagyok makulátlan, hibátlan, fehér, de nem vagyok mindenestől fekete sem. Valahol vegyes a képlet mindnyájunknak az életében, itt is vagyunk, ott is vagyunk, ilyenek is vagyunk, olyanok is vagyunk, de a gondolkodásunk olyan egyszerűsítő, hogy nem fér a fejünkbe ellentmondás. És egy emberről azt mondjuk, hogy ez jó ember, kap egy kis plusz pontot, vagy lájkoljuk, aztán másikra meg azt mondjuk, hogy ez rossz ember, az kap egy mínuszt. Így gondolkodunk, ilyen egyszerűsítő a fejünk. Nagyon nehéz egyszerre ellentmondó dolgokat összeegyeztetni a fejünkbe, pedig a valóság az nem fehér meg fekete, hanem egy kicsit fehér, egy kicsit fekete, néha a szürkének nagyon sok árnyalata van. Hát minden esetre ezért, mivel Elifáz, Bildád és Szófár fehéren, feketén gondolkoznak, valahogy úgy érezzük, hogy ez nem jó. De érezzük, hogy jobbnak sincs egészen igaza. Az egész mesterien van megírva, mert az ember állandóan kénytelen vacillálni, hogy most hol is vagyok én ebben az egész történetben. És teljes gőzzel védik az urat. És nem sikerül nekik. Testvérek, én ebből azt olvastam ki magamnak, hogy sokszor még hívő emberek is iszonyú magabiztosakká tudnak lenni. Pontosan a hívő múlt, mi voltukból fakadóan, és elkezdenek ítélni eleveneket és holtakat. Holott az nem az embernek a dolga lenne. De már akkora hívők vagyunk, hogy most már fehér-feketében látjuk a világot, és vannak jók, és vannak rosszak. És vannak hívők, akik úgy gondolkodnak, mint én, ők a hívők, az összes többi az meg mehet a pokolba. Hát testvérek, ez az, amit ha úgy tetszik, itt pellengére állít a hívő magabiztosságot. A hívő magabiztosságot. Nem lenne szabad. Nem lenne szabad olyan beképzelteknek lennünk, hogy azért, mert mi elindultunk, megtértünk, most már a mi dolgunk, hogy mondom még egyszer, ítéljünk eleveneket és holtakat. Nem a mi dolgunk. Nem a mi dolgunk. Ismeri az Úr az övéit. Ez az ő dolga, hogy ismerje az övéit. És nem az én dolgom, hogy beosztam a világot fehérekre, meg feketékre. Hát ezek a derék Isten védők magabiztosak, és az az érdekes testvérek, hogy Jobbnak, Jobb könyve szinte az egész remek mű arról szól, hogy sem azoknak nincs igazuk, akik az Urat védik, sem annak nincs igaza, aki az Urat elmarasztalja, hogy nincs rendben valami veled, Uram. Majd meglátjuk, hogy miért nincs igaza mind a kettőnek. Ha kimondom ezt a szót, szavonna róla, biztosan lesznek, akik összerándulnak lelkileg közöttünk, az 1400-as évek második felében élt Firenzében, Tomonkos rendi szerzetes volt, és igaz, hogy Firenze elég züllött volt, ez kétségtelen, meg egész Itália, de ez a jó ember annyira hívő volt, hogy elkezdte megégetni azokat, akik mulatozni mertek. Kiadta, hogy nem szabad mulatozni, és minden tilos, ami azzal kapcsolatos, hogy egy lakomát előkészítsenek, kimenjenek a piacra, bevásároljanak. Olyan rendszabályokat vezetett be, amik egy ilyen ló túlsoldalára esést képviseltek, egy tényleg züllött világnak a kellős közepén elkezdett magabiztosan Istent védeni. Az eredmény az lett, hogy a saját hívei egy darabig vakon követték, utána a saját hívei elkezdték egymást püfölni, és a saját tábora úgy megosztotta Firenzét, hogy végül is a városi tanács el kellett tiltsa az ige hirdetéstől szavonarulát, miután erre ő még fanatikusabb lett, még magabiztosabb lett, erre aztán egyházi bíróság elévitték a pápa követelésére egy másik rendtársával együtt, nyilvánosan kivégezték és elégették a hambait. Nem jó a hívő magabiztosság sem. Nem azt mondom, hogy a hitünk berendőjünk meg, nem erről van szó. Hanem amikor valakinek nagyon igaza van. Ez benne van a római jogban. Summum justum est summum is injusticia. Akinek nagyon igaza van, annak nincs igaza. Tehát ez egy nagyon izgalmas téma, testvérek, mert én azt látom, hogy családban, munkahelyen, de bizony még gyülekezetekben is, mikor valakinek vagy valakiknek nagyon igaza van, ott borzasztó dolgok történnek, mint Firenzében történtek, mert nagyon igaza volt valakinek. Hát egy kicsit hátrább az agarakkal, egy kicsit több alázattal, egy kicsit tartjuk föl magunknak a tévedhetőségnek a jogát. Mert amikor az ember már azt hiszi, hogy ő tévedhetetlen, akkor valami borzasztó útra téved. Nem vagyunk tévedhetetlenek, testvérek. És amikor pártok születnek, és korteskedés van, és egymás akarják mocskolni emberek, mert nekik annyira igazuk van, hogy a másik akármit mond, az csak fekete lehet, az csak mínuszjelet kaphat, az legjobb lenne megégetni. Hát itt borzasztó dolgok történhetnek. Sem annak nincs igaza, aki védelmezi az urat, sem annak, aki vádolja. Hanem valahol máshol van az igazság, mint ahol mi azt gondoltuk. Az az érdekes a Jób könyvében, hogy dramaturgiailag fokozza a helyzetet, és noha három tanú beszélt az úr mellett, ára sikerült nekik. És mindegyik kétszer-kétszer beszélt, ez a perrendtartásnak a része volt, hogy kétszer is elmondhatta, hogyha a múltkor kimaradt a beszédéből, ahogy én kedveste elmondtam, amit hétfő este elfelejtettem. Hát a régi perrendtartásban is ez volt, hogy kétszer mondhatta el, két részletbe. Mindenki kétszer, és Elifáz is, Bildád is, Szófár is kétszer beszél, de nem megy a dolog. Pedig mondom, megerősített védelem, nem két tanú, nem három tanú, és elmondja mindenki a magát kétszer, és nem sikerül megvédeni az urat. És be kell jönni egy negyedik tanúnak, akinek a neve Elihu, hát ez egy beszélő név, Éli Istenem, Hú, ő. Ezt úgy kell lefordítani, hogy ő az én Istenem. Nem magamat bálványozom. Ez a hú, ez a sémi arab nyelvekben ma is érvényes, szó szerint így van a héber nyelve, az arab nyelve is, hogy hú. Sőt, vannak olyan arab misztikus szekták, amik nem a Koránt lobogtatják, hanem ilyen őskiáltás szerűen ebből áll a fallásuk, a szufinak, az iszlám nagyon pici kis, 1%-nyi kis része az iszlámnak, a nagyobb része vagy a könyvet imádja, ezek a szunniták, vagy pedig a helyi papot imádja, ez pedig a síiták. 75%-a az arab világnak szunnita, a maradék 25%-ból 24% síita, és 1% van szufi, aki egyik oldalon se tartozik, hanem vagy táncolnak, vagy énekelnek, vagy kiáltanak, és azt kiáltják, hogy hú, ő az, nem én, nem magamat. Ide tartoznak egyébként a kerengő dervisek is, akik el akarják magukat felejteni, körbe forognak, hogy őt megtalálják. Hú, ő. Hát Elihu azt jelenti, hogy ő az én Istenem, és Elihu, most tessék megkapaszkodni, nem kétszer beszél, hanem négyszer. Ez se sikerül. Négyszer beszél Elihu, pedig ez már duplája annak, mint amit egy tanútól ugye el lehetett várni. És nem, hanem, és itt jön a hatalmas mozzanata a Jób könyvének, megszólal maga az Úr, mégpedig a forgószélből. Sajnos az új fordítás azt mondja, hogy a viharból, a Károliban még azt olvassuk, hogy a forgószélből. Hát testvérek, nekem megadatott, hogy 1990-ben Amerikában egy tornádót végigérjek a családommal együtt. A gyerekeink még kicsik voltak, és reggel 2:30-kor, hát ezt elmondani se lehet, mintha 1000 bika ordítana egyszerre. Mi ugye ezt szoktuk mondani, mikor ilyen szeles nap van, hogy dudál a szél, és ugye egy kicsit összép húzzuk magunkat, mikor a szél itten dudálgat a kőhegy lába alatt, de amikor a forgó szél. Onnétól számítják a tornádót, hogy 150 km/h, onnétól fölfelé a tornádó. Lefelé az csak egy kis szélvihar. De 150 fölött, hát testvérek, ezt elmondani nem lehet. Elvileg pontosan tudjuk mindnyájan, hogy bármelyik pillanatban meghalhatunk, ez úgy ott van mindenkinek. A fejemre esik egy cserép, berohan egy kamion az utcáról, meghalhatunk bármelyik pillanatban. Ezt úgy elvileg tudjuk. De mikor a tornádót az ember meghallja üvölteni, na hát attól a pillanattól kezdve tudja, hogy itt olyan erők vannak, amikről én eddig csak hallomásból hallottam, de most már tudom, hogy miről van szó. Hát Jobbnak az életébe is eljött ez a pillanat, amikor az Úr megszólalt, és úgy szólalt meg, mint a tornádó, amit elmondani se tudok rendesen. Nem tudom, hogy rettegtünk, felszólt volt a három gyermekünk, akkor a legnagyobb 13 éves volt, aztán 11 és 9 évesek voltak, mi meg szaladtunk, csuktuk be az ablakot, és másnap láttuk a televízióba, hogy azon az 50 méteres sávon, ahol végigment a tornádónak a mag, volt semmi nem maradt. Mi csak hallottuk a fülünkkel, és másnap láttuk, és aztán hát ilyeneket lehet látni néha mostanában is, hogy 25 méter magasan repül az autó a levegőbe. Mert fölkapja a 320 km/h szél, és akkor hiába van valakinek 18 milliós autója. És repül a levegőbe 30 méter magasan. Na ez a tornádó az úgy igazán, mikor úgy tényleg szembe találjuk magunkat azzal, hogy mekkorák is vagyunk mi? Mi, akik istenítjük magunkat, és elvárjuk, hogy a másik hasra vágja magát azelőtt, hogy nekem igazam van. Testvérek, nagyon szégyenkeznünk kellene. Nagyon. Mikor az ember a maga igazát olyan hiú módon, olyan kérlelhetetlenül, olyan kíméletlenül érvényesíteni akarja a világban. A párjával szembe, a társával, a keresztjén testvérével szembe. Borzasztó, borzasztó. Az ilyen ember még biztos, hogy nem halott a tornádót. Sem fizikailag, mint nekem megadatott, vagy nekünk megadatott, sem lelkiértelemben nem hallotta még. Még nem jutott el oda, hogy én ilyen picike vagyok, egy senki vagyok. Nem pedig én fújom a passzát szelet, ahogy ezt mondani szokták. És mit mond az Úr? A tornádónak a szavát hogy lehet érteni? Ki akarja elhomályosítani az örök rendet? Hát testvérek, itt a baj, hogy mi azt hiszük, hogy nekünk kell rendet csinálni, holott állandóan az örök rendet homályosítjuk el. Azok is, akik az Istent védik, meg azok is, akik őt beidézik a tárgyalásra, hogy Uram, most már jó lenne, hogyha nekem is lenne egy kis igazam. Már az első isteni beszéd után is azt mondja Jób, hogy bizony könnyelmű voltam, aki perbeszáll Istennel, hát az feleljen meg neki, most már tudom, kezemet a szájamra teszem és hallgatok. De az Úr folytatja. Tessék elolvasni, 38. fejezettől kezdődik, hogy megszólal az Úr, az az első beszéde, és aztán a 40-be folytatja. És ott hát a gyönyörű ókori költészetnek a remeklése, ahogy fölsorakoztatja a vízilónak, leírja, hogy botanikailag vagy biológiailag, hogy néz ki egy víziló. Mostanában a természetfilmekben látjuk, és tudjuk, hogy a legtöbb ember ma a világon a víziló pusztítása következtében hal meg. Állítólag csak a szúnyog hatékonyabb a maláriának a terjesztésével. De aztán beszél Jób könyve a krokodilról is, ami egy darab nagy harapófogó, alig van agya, és csupa ragadozó kérlelhetetlenség a lényéből sugárzik, a vadság, a dühöt zabálhatnék. Az egész feje olyan, hogy semmi másról nem szól, mint hogy szétlapítalak. És akkor még beszél a mennydörgésről is, a víziló, a krokodil és a mennydörgés, ez az Úr második beszédében, hogy Jobb ne felejtkezzen el arról, hogy ő milyen picike. Azért a mennydörgéskor azért mi is azért össze szoktuk húzni magunkat, és nagyon helyén való, hogy összehúzzuk magunkat. Ennek a következtében jut el oda most már Jobb, hogy azt mondja, hogy nem értem, hogy tényleg alázatra jut. Idáig neki igaza volt. És még érvényesíteni is akart a jogi úton. Neki igaza volt. És most pedig azt mondja, nem értem. hát ez magasabb fok annál, mint amikor valakinek igaza van. Még Isten dolgában is, testvérek. Nem az a dolgunk, hogy olyan nagyon igazunk legyen egymással szemben, vagy más hitűekkel szemben, vagy hitetlenekkel szemben. Nem ez a dolgunk. Hanem, hogy éhezzük és szomjúhozzuk az igazságot, ne a zsebünkbe hordozzuk. Jézus mondta, hogy azok élnek áldott életet. Az a fordítás sajnos csak úgy tudja mondani, hogy boldogok akik, pedig hát ott az van, hogy azok élnek áldott életet, akik. Például, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, és nem foglalkoznak vele. És nem vágják egymás fejéhez, és nem kérik egymáshoz számon, hanem éhezik és szomjúhoz. Hát ide érkezik el, jó, nem értem. Ki meri ezt mondani, hogy nem értem? Jobb, ki merte mondani? Hát nem tudom, hogy mi eljutunk-e oda, és most már ő maga is szó szerint azt mondja, amit az Úr az első beszédében mondott, hogy hogy jövök én ahhoz, hogy az ő örök rendjét elhomályosítsam. Te taníts engem! Igen, ide kell eljutni, hogy te taníts engem! Milyen más hang ez? Vacsman Ni, ez a kínai megtért keresztjén evangélizáló ember, akinek a könyvét magyarra és könyveit lefordították, mondja azt, hogy csak az összetört ember szép. Amíg az ember a maga mi voltában billeg, nem tört össze Isten színe előtt, az nem szép. A alabástrom szelence akkor töltötte be a rendeltetését, hogy a drága illat, a szent olajnak a nagyszerűsége Jézus gyászpompájához méltóan megjelenjen. Ott ahogy ő összetört a kereszten, hát előtte össze kellett törni, és ezt Mária Magdaléna, aki összetört azt a alabástrom szelencét, ő érezte, tudta neki, Isten szent lelke megmutatta, és azt mondta Jézus, hogy ameddig az evangéliumot hirdetik a világon, mindig emlékezni fognak erre. Arra nem fognak emlékezni, mikor letaroltad az ellenfeledet, mikor igazad lett vele szembe, mikor a te akaratod ment keresztül, nem az övé, erre nem fognak emlékezni. A világ végezetéig emlékeznek arra, aki azt a nagy drága kincset, amilyen volt, Jézusra kitöltötte, és eltörte a szelencét. És azt mondja a szerző, mondom, hogy csak az összetört ember szép. Aki nem tört még össze, annak nincs dolga az Isten ígyében. Az még nem tudja, hogy miről van szó. Az még magát ünnepli. Társaságra van szüksége, szereplésre van szüksége, tapsokra van szüksége, győzelmekre van szüksége, legyen neki az ő hite szerint, ha kell. Jobb összetörik, és egész más hangon, ha megcsendesedő ember eljut az alázatig. Testvérek, hadd foglaljam össze, ígéretet tettem a 20 percre, már tegnap is, tegnap se sikerült, hogy mik a lépések. Az első lépés az, hogy nekem igazam van. Ez az alapszint, ehhez nem kell olyan nagy kereszténység, mert ez a hitetlen pogány embernek is megy, hogy nekem igazam van. És mindenki álljon vigyázva, mert nekem igazam van. Ez az az állapot, testvérek, bátran merem rátenni a jelzőt, amíg az ember csak hírből ismeri az Urat, még csak hallomásból, nem ismeri valósággal. Beszéltek neki róla, de ő még nem ismeri az Urat, akinek olyan fontos, hogy neki legyen igaza. És semmi más nincs a világon, csak az, hogy neki legyen igaza. Az ilyen ember hallott már az Úrról, de nem ismeri az Urat. A második lépcső ez, hogy ordító forgószélbe kerül az ember. Jobbnak 7 fia és 3 lánya hal meg, minden gazdagságát elveszti. A felesége ellene fordul, és azt mondja, hogy átkozz meg az Istent, és hallj meg. És az egészségét elveszti, és egy cseréppel kapargatja a fekélyeit a szemétdombon ülve. Hát ezt hívjuk úgy, hogy a forgószélből valakit megszólított. És hogyha ez nem következik be, mert egészségesek a gyermekeim, meg az unokáim, meg a nyugdíjamat is szépen kihozzák 12-ig bezárólag rendesen. Hát akkor vajon lelki értelemben meghallottam-e már azt a forgószelet, amiben az Úr megszólal? És megcsendesedtem-e már? És tudom-e azt mondani, hogy nincs igazam? És egyáltalán nem fontos, hogy igazam vagy, van vagy nincs igazam. És lehajtom a fejemet, mint egy nyavajás bűnös, és sírok a bűneim fölött. Ez a második lépcső, testvérek. Aki ezen nem ment át, az gondolkodjon róla, hogy megelégszik-e azzal, hogy úgy hallott valamit az Úrról. Jó, átment rajta. Az én igém olyan, mint a sziklazúzó örölj, az én igém olyan, mint a tűz, az én igém olyan, mint a kétélű éles kard. Ne haragudjunk, amikor az evangelizáció nagyon a lelkünkbe világít, hogy most rólunk volt szó ma este. Ne haragudjunk érte, két kézzel adjunk hálát. Mert, és hát ez a fantasztikus, testvérek, hogy hova érkezik ez a történet. Nem az az érdekes, hogy Jobbnak megé lesz felesége, megé lesznek gyerekei. Hát ezt ugye a tanmese írója így lekerekítette, hogy hát ez így legyen. Ez egy ókori költemény. Nem ez a gyönyörű benne. Hallottam, ifjúsági körön. Azt mondták, hogy tiszteltes úr, ez engem nem vigasztal. Mondom, nem is ezt kell vigasztaljon, nem ez. Ez egy szép többlet, hogy még ezt is megkapta, hogy az élete is rendbe zökkent. Hanem tetszik tudni, mi ennek a történetnek az igazán gyönyörű betettőzése, hogy Jób imádkozik a barátaiért. Azok eljönnek szépen alázatosan, elhozzák ezt a bizonyos hét bikát hoznak a barátok, hogy kifejezzék a maguk részéről, hogy nem igazán jó úton jártak idáig. Ez a rengesztelő áldozat az Úrnak azért, hogy ők meg akarták védeni az Urat. És nem itt ér véget a dolog, hanem ott, hogy jó, imádkozik a barátaiért. Testvérek, ez az, amiről Jézus beszél, hogy áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik titeket üldöznek. Ha erre a lelki állapotra eljutunk, akkor rendben van minden. Akkor véget érhet a Jób könyve, akkor a történet szép kerek lett. Hogy Jób imádkozott a barátaiért. Persze azok a barátok a fejét verték a szögeket a körme alá. Te biztos vétettél. A barátság, ugye az emberi életben. Jaj, micsoda barátságok tudnak lenni, meg családi kapcsolat, meg gyülekezeti, testvéri kapcsolat. Istenem. És jó, imádkozik a barátaim. Hát testvérek, emelkedjünk egy-egy lépcsőfok. Mindenki pontosan el tudja helyezni, hol áll. Melyik tartozik ő rá ezek közül? És jó lenne, ha eljutnánk oda, hogy már nem csak hallomásból ismerjük az Urat, hanem egy kicsit közelebbről annál. Személyesen, tőle magától. Amen. Imádkozzunk. Urunk Jézus, légy áldott, hogy Te átokká lettél azért, holott szent és igaz voltál, hogy mi megigazulhassunk. Bocsásd meg, hogy talán évtizedek óta halljuk ezt, és még mindig nem fogott rajtunk semmit. Könyörülj rajtunk, hogy a látszat kereszténységből valódi gyermekeidé, igaz követőidé hadd legyünk szívünk szerint, életünk bizonyságával együtt. Mentsél meg minket a hiúságtól, attól, hogy a magunk igazát hajszoljuk, és parányi kis győzelmekre törekedjünk, amiket szégyelnünk kellene. Bocsásd meg a méltatlan támadásokat, amiket emberek még keresztjén jelszóval is egymás ellen elkövetnek, mi magunk is olykor. Könyörülj rajtunk, hogy tisztább legyen a beszédünk, az indulataink, az életünk. Hogy átmenjünk azon a nagy megtisztuláson, amit Jób átmehetett és eljutott oda, hogy nem értem. Kérünk téged erre az alázatra vezessel minnyájunkat. Hogy ne legyen olyan nagyon igazunk, amikor téged védünk, amikor a te ügyedet védjük, amikor mögötte a magunk igaza bújik meg csupán. Könyörülj rajtunk, hogy legyen valódi hitünk, ami immár több annál, mint hogy hallottunk valakitől rólad. Adj igazi beszélgetést, kinek-kinek közülünk te veled. Jobbítsd meg életünket te magad, ezért könyörgünk hozzád alázatos szívvel. Jézus nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Körülbelül ugyanazt mondja el megint Keszteres úr, ahogy szoktuk, hogy köszönti a jelenlévőt. Köszönöm szépen, hogy elmondott.
Köszönjük a mai szolgálatát, megtiszteltük, hogy köszönjük a lelki pásztorszentségünknek, és szeretettel köszöntjük Isten tiszteletünk kedves feleségét, megtiszteltő asszonyt, és örülünk, hogy eljött hozzánk, tisztában fejezzük a hálát. Holnapra is szeretettel várunk mindenkit, amikor már megismerhetjük és meghallhatjuk a mi Urunk meghívóját, mert hogy egy tiszteletjegyet is kaphatunk ő hozzá. A tiszteletjegyet így háttérdelesen kerül hozzánk. Jöjjünk holnap és hívogassunk másokat.
Köszönjük szépen! A 300. dicséret a záró énekünk, imádságos szívvel énekeljük a 300. dicséretet, a 4. versét majd fönnállva, lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem. 300. vagyok az életnek kenyere, amely a mennyből szállott alá, aki ebből a kenyérből eszik, soha örökké meg nem éhezik. Így legyen. Amen. Amen.